Nem készítettem most semmi kivetíteni valót, jobban tudtok ide figyelni, de ezért most egy picikét fog kellene Bibliát forgatni. Rövidebb szakaszokat fogok olvasni a Bibliából. Kezdem Máté evangéliuma első részével. Karácsonyi igéből hozok egy idézetet. Máté evangéliuma első rész, 21-es verse. Mivel állva dicsőítettünk, ezért most ülve hallgassuk az igét. Ha van Bibliát, keresd meg. A telefonon is megteted repülő üzemmódban. Tehát Máté 1.21 így szól. Íme a szűz foga méhében, és fiút szül, és Imánuelnek nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. János evangélium első részével folytatjuk, Máté 1 után, János 1. János evangélium első rész 14-től 18-ig. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utána jön nagyobb nálam, mert ő előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Isten soha senki sem látta, az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Most János első levelét lapozzátok, jó? Biblia vége. Visszafele jelenések, Judás, János 3, 2, 1. Tehát János első levele, első rész, első négy verse így szól. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla. És hirdetjük nektek is az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, ami közösségünk pedig közösség az atyámmal és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. És akkor most lapozz a Bibliát közepébe, Zsoltár a könyvébe, jó? Aztán most megállok, több helyről nem fogok olvasni. Zsoltár a könyvét keresd meg, a 34. Zsoltár 19. versét olvasom. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. 34. Zsoltár 19. verse. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Gyertek, mondjuk el együtt. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Uram, úgy kérlek téged arra, hogy őrizd meg attól a szörnyűségtől, hogy beszéljünk a közelségedről, anélkül, hogy megtapasztaljuk most ezen a helyen. Olyan sokszor beszélünk rólad, úgy, mintha nem lennél itt. És szeretnénk ma nem rólad beszélni, hanem szeretnénk, ha te beszélnél hozzánk. És szeretnénk, ha ezek az ég, amiket olvastunk, ezek beteljesednének. Ezek történnének itt ezen a helyen. Igen, Uram, olyan jó volt énekelni, dicsőíteni téged. Olyan közel jöttél hozzánk az énekek által. Úgy éreztem, hogy nagyon nehéz beszélnem, ezután az inspirált dicsőítés után, hogy velem vagy mindig, hogy te vagy az Immanuel. Kérlek, Uram, hogy jöjj és cselekedj. Amen. A mai ígértésem a következő vasárnapi ígértésnek a bevezetőse lesz. Az a címe, Isten zavarba ejtő közelsége Jézus Krisztusban. Isten zavarba ejtő közelsége Jézus Krisztusban. És annyira gerjedezett a szívem, mint az emósi tanítványoké, amikor dicsértük az Urat. Újongtam azért, mert láttam, hogy Zoli dicsér az Urat már úgy, mint rég. Már sokkal rég imádkozom azért, hogy vegyem már vissza kezébe azt a hangszert, de leginkább az, hogy Isten jelenlétében lehetünk, és a jobbot átélni, hogy közel jön az Isten a dicséretekben, az imádatban, lehajol hozzánk, ezt élhettem meg én is. Remélem, hogy te is ezt tapasztaltad meg az előző percekben. Miért ez a cím? Jövő vasárnap arról szeretnék szólni, hogy Isten zavarba ejtő közelsége a gyülekezetben, az egyházában. Ma viszont arról szólok, hogy Isten zavarba ejtő közelsége nem más, mint maga Jézus Krisztus. Múlt vasárnap az Ószövetség alapján néztük meg, hogy mit jelent az, hogy Isten egyszerre dicsőséges, hatalmas, magasztos, fenséges, szinte elérhetetlenül nagy és közeli, és mindezt az Ószövetség alapján néztük. Ezt mondja magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve, magasságban és szentségben lakom, de a megtörte és alácos lelkővel is. Felüdítem az alácosok lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. És csak címszavakban ismétlek meg néhány dolgot a mai heti igéből. Az Édenkertben Isten nagysága, dicsősége és közelsége együtt jelent meg, együtt volt. Isten transzcendenciája és immanenciája, mondhatnám, majd hát kibontottam ezt a két szép magyar szót, együtt jelent meg. Ádám és Éva átélték azt, hogy ő a teremtő, az alkotó. Neki köszönhetjük a létezésünket, ő az oka annak, hogy mi vagyunk. Ádám kétszer is újjongott, mert nem csak a saját életét köszönhette, hanem átélte, hogy Éva oka is Isten, mondom ma minden férnek, jó? Valamilyen egyszer csak megtér ez a keverőasztal. De hadd mondjam nektek azt, hogy igen, hálások voltak, újongtak, örültek, átélték Isten nagyságát, dicsőségét, aztán átélték Isten közelségét, az, hogy Isten velük sétált a kertben, beszélgetett velük. Döbbenetes módon. Érdekes ezt látni, ahogy Isten beszélget Ádámmal és Évával. És amikor jön a bűn, mind a kettő összetörik. A bűn épp arról szól, hogy te kell légy a transzcendens, játszad az Istent, csináld úgy, mint a te lennél az Isten. Ha eszel a fa gyümölcséből, olyan leszel, mint az Isten. Az Isten nem akar, hogy olyan legyél, mint ő, féltékeny rád, legyél te az Isten. És ez a nyavajánk, itt veszítjük az Isten nagyságát, dicsőségét, szépségét, hogy azt hiszük, hogy mi vagyunk az Isten. Ebből a korságban, nyavajában szenvedett Nebukadnezár, aki azt hitte, hogy itt én vagyok az Isten. Hát rajtam kívül nincs senki más. Ölök, elevenítek mindenkit, magam alá gyűrök, itt én vagyok az Isten. A bűn hozza magával azt, hogy elhiszed azt, hogy te vagy az Isten, hogy te vagy a transzcendens, és ebből elveszíted a hódolatot, a csodálatot, az imádat, hogy lásd az ő nagyságát, dicsőségét, hatalmát. És a bűn nem csak annyit csinál, hogy téged megistenít, hanem csinál még valamit. Elszakít Isten közelségétől. És el akarsz bújni, el akarsz rejtőzni, és félsz, és reszkedsz, és bújsz a bokor mögé, és el akarsz takarózni, hogy ne lásson téged az Isten, meg te se lásd őt is. A bűn összetöri az immanenciát és a transzcendenciát. Minden összezavar, összetör, megtörik valami. Aztán láttuk, hogy Isten Ábrahámnak egy érdekes teofániában három férfi alakjában jelenik meg. Aztán láttuk, hogy Mózes átél Isten közösségét a csipkebokorban, és átél Isten nagyságát, dicsőségét a Sinai-hegynél. A csipkebokorban Isten szeriden beszél vele, még lehet vele alkudozni is, még lehet neki nemét is mondani a csipkebokornál, de a Sinai-hegynél azt olvassuk, hogy lángol a hegy, mennydörög, tűz van, trombiták harsogása hallatszik, és nagyon-nagyon hatalmas, dicsőséges az Isten. Aztán Mózes átéli azt, hogy Isten megjelik a tűzoszlopban, transzcendensen nagyban, és meglik közzel a szent sátorban, kijelentés sátrában. És azt mondja Isten, ott a sátorban úgy beszélek Mózessel, ahogy embertársával. Ugyanakkor, amikor azt mondja Mózes, hogy mutasd meg nekem a te dicsőségedet, sekinádat, mutasd meg nekem a te nagyságodat, a súlyodat, akkor azt mondja az Isten, Mózes, nehezet kérsz, mert hogy én ezt megtenném, akkor belehalnál. Nem látod engem, ember, hogyha élet, úgyhogy életben maradjon. És azt mondja Isten, hogy Mózes, az, hogy én szeretettel, immanensen jövök hozzád, közelítek, az nem azt jelenti, hogy megszűntem nagynak, dicsőségesnek lenni, teremtőnek, alkotónak lenni. És miközben azt mondja, és én mondjam, úgy beszélek Mózessel, hogy ember embertársával, azt mondja Mózesnek, nem látszott engem, mert akkor meghalsz, belehalsz. Beszéltünk jobbról ma egy hete, hogy a szenvedések hogyan hozzák közel hozzánk Isten. Hogy mielőtt Jobb szenvedett volna, sokat tudott Istenről. Sokat tudott róla beszélni. A barátai utána is sokat tudtak Istenről beszélni. Elmentek Jobbhoz, egy délabig megnémultak 10 napig, utána meg megeredt a nyelvük, és magasröptű filozófálgatásokat folytattak ott egy ember mellett, aki majd szétszedett a szenvedés. Ott nagy filozófiai vitákba kezdtek. És Jobb a könyv végén eljut a nagy őtől, 1-es szám 3. szemétől, a nagy teig, 1-es szám 2. szeméig, amikor azt mondja, hogy eddig csak hírből hallottam rólad. Most színről színre láttalak. Nagy dolog ez. Beszéltünk Illésről, aki a Kármel-hegyén átél Isten nagyságát, dicsőségét, és a Hóreb-hegyén átél a közelségét. Jön a vihar, a szél, a földrengés, és a végén egy halk, szelíd hang. Isten nem volt ott ezekben a nagy természeti jelenségekben. És így érkezünk el az igéhez, ezért maga az Úr fog jelet adni nektek, íme egy fiatal nő, aki most várandós, fiút fog szülni, és Immanuelnek nevezik majd el. Jahve, akinek a nevét a zsidók ki sem merték ejteni, mindig azt mondták, hogy Adonai, vagy Elohim, de nem merték azt mondani, Jahve, mert neved fel a te neved Istennek a nevét hiába, és annyira szentnek tartották a vagyok nevét az Istennek, azt, hogy vagyok, hogy jelen vagyok, hogy létezek, én vagyok az örök jelen is létező, hogy ezt nem merték kimondani. Ezért mindig azt mondták, hogy Adonai, amikor ez volt kiírva a Bibliájukban, vagy Elohimnak szólították, de nem merték azt mondani Jahve. Hogyan lesz a Jahvéből Immanuel? Az a távoli, nagy, dicsőséges Isten, akinek meg kell szentelni a nevét, akinek még félve mondták ki a zsidók a nevét is, hogy lesz belőle Immanuel, velünk az Isten? Azt énekeltük, velem vagy mindig. Velem vagy mindig. Előttem jársz, védesz. Nem hagysz el, ha félek. Velem vagy mindig. Immanuelem vagy. Hogy jut el ide az ember? Igen. Hadd foglaljam össze ma egy heti alkalmat. Az Ószövetségben Isten általában nagyobb részt transzcendens módon dicsőségesen jelent meg az ő népének. Félelmetesen. Mondták is a zsidók Mózesnek, Mózes, ez nekünk sok. Inkább te tárgyal le a dolgokat, beszélj, aztán mondd el nekünk, hogy mit mondod neked, mert mi belehalunk abba, hogyha mi belünk beszélget az Isten. És hadd mondjam nektek, Isten teremtő, hatalmas, attól, hogy Jézus emberi lett, nem szűnt meg ennek lenni. Néhány kiválasztott ember, kiválasztott időben viszont találkozott Isten közelségével. Mondok egy másik példát, Dávid. Egyik zsoltárában azt mondja, nézzétek meg, a hatalmas Isten az Úr szól, hívja a földet napkelettől napnyugatig. A tökéletes szépség is jónon ragyogva jelenik meg Isten. Jön, ami Istenünk nem hallgat, emélő, emésztő tűz, körülött a hatalmas szélvihar, mondja egyik zsoltárában. És azt mondja a 139. zsoltárában, hogy Uram, te megvizsgálsz és ismersz. Tudod, ha leülök, vagy felállok. Messziről is érted gondolataimat. Elől és hátul körül zártál engem. Kezedet rajtam tartott. Csodálatos nekem ez a tudás. Az a Dávid, aki látja Isten nagyságát, dicsőségét, tapasztalja közelségét. Hadd mondjam nektek, Jézus Krisztus egyszerre a dicsőséges nagy Isten és a közellevő immanens Isten. Mondok nektek néhány ellentétet a Bibliában, hogy bizonyítsam ezt. Ő a teremtő szó, a logosz, amit az Atya kimondott a teremtéskor, és azt mondja az ige, hogy ez a szó, Jézus Krisztus, mint teremtő szó és logosz, tartja fenn a világ mindenséget. Azt mondja János evangélium, kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, és minden általa lett, és semmi sem lett, ami létrejött. Ott volt a teremtéskor. Isten, Jézus a transzcendens Isten, a hatalmas, a dicsőséges, a világ teremtő és fenntartó szó. Az Atya kiküldött szava, a teremtő ige. És ma azt olvastuk, hogy az ige mit csinált? Testé lett. Ő a törékeny testé. elestélet tége. Megelik egy pici gyerekként egy istálóba, beleteszik egy jászolba, belezsugorodik egy anyamébe, és eljön közénk a világ teremtő szava, fenntartó szava, ide jön közénk a teremtő ige és a törékeny testélet tége. Jézus Krisztus az önmagát megüresítő, vagy megüresedett Isten ember. Azt mondja Pál, az az indulat legyen bennetek, amely volt Krisztus Jézusban, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát. Lemondott, otthagyta, elhagyta, idejött, megüresedett. Ő az önmagát megüresítő, megüresedett Isten ember, és ő a megdicsőült Isten fia. Ezért fel is magasztalta őt az atya, és olyan nevet adományozott nekem, amelyre minden térd meghajol, menjél ki, földje ki, és föld alattja ki. Ő a keresztre feszített húsvérember, akit úgy összetörtek, hogy azt mondja Ézsaiás, hogy ránéztük, és elfogott az utálat. Inkább elfordultunk, mert úgy nézett ki, hogy utálat fogott el minket. Nem, rossz volt, borzasztó volt a látvány. Ő a keresztre feszített húsvérember, és a dicsőségesen feltámadt Krisztus. Ő a földre jött, és a mennybe ment Isten fia. És még egy ellentétpárt hozok. Ő az Isten ártatlan báránya, aki elveszi világ bűnét, és ő a Júda oroszlánya. Figyelitek? Tehát nem arról van szó, hogy Jézus Krisztus csak az immanens, az ember közeli, az ember. És az a baj, mi keresztények ezt szeretnénk külön választani. Vannak olyan keresztény irányzatok, felekezetek, akik mindig az Isten embert látják benne, a Corpus Christi, a kereszt, a kereszten szenvedő Jézus, még oda is teszik, bár nincs már rajta, föltámad, ott van. Mindig az immanenciát hangsúlyozzák, aztán vannak testvéreink, hadd nem mondjam kik, akik mindig a Júda oroszlányáról beszélnek, a győztes, a harcos, a király, megyünk, ölünk, csapunk, zúzunk, Isten hadserege vagyunk, de a kettőt együtt kell látni. És majd inkább Jézus immanenciáról, közelségéről szeretnék szólni. Hadd mondja neked azt, egy nagyon fontos alapigazság. Egyedül Jézus Krisztusban elérhető Isten minden ember számára. Egyedül Jézus Krisztusban elérhető Isten minden ember számára. Nagyon fontos. Az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Isten soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Nagyon fontos megértenetek, hogy az, ami az Ószövetségben kiválasztott embereknek, kiválasztott időben adatott meg rövid időre, hogy találkozzanak Isten immanenciájával, úgyhogy életben maradjanak, az Krisztusban minden ember számára elérhető lett. És szeretném ma neked mondani itt ebben a teremben és az internet előtt ülőknek, hogy Krisztusban elérhető egyedül Isten minden ember számára. És ezt szeretném kihangsúlyozni Jézus Krisztusban. Nem szellemi intelligenciáról beszélek, nem egy univerzális erőről, nem a világ mindenséget fenntartó személytelen erőről, intelligenciáról beszél a Biblia. A Biblia Istene egy személyes Isten, egy beszélő Isten, Atya Isten, Fiú Isten, Szentlélek Isten, és ez az Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban kizárólag minden ember számára elérhető. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottuk, azt hirdetjük az élet ígéről. Azt olvastam itt. Mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazságba. És itt szeretnék nektek arról szólni, hogy Jézus Krisztus zavarba ejti kora vallásos embereit, mivel egyszerre kevesebb és egyszerre több, mint akit vártak. Hadd szóljak egy picit erről. A zsidó vallásos emberek fejében vannak ilyen archetípusok, ilyen prototípusok. Mondok én néhányat. Egy ilyen mondjuk Mózes. A törvényadó, a szabadító, akit Isten arra használt, hogy kivezesse minket Egyiptomból. egy nagyon kemény, markáns alakja az Ószövetségnek, Mózes. Egy másik ilyen archetípus, a mesiási archetípus, aki mindig a mesiásról ezütett, vagy Mózes, vagy Illés, a törvény megvédője, aki a monoteizmushoz visszavezette Izrael népét, ott a Kármel hegyén tűz jött le az égből, és helyreállította az igaz Isten tiszteletet, és ott egy másik kiemelkedő Illés. És emlékeztek, mikor Mózes Jézus megdicsül, akkor Illés és Mózes jelenik meg Isten fiának ott a megdicsülés hegyén. Ilyen emberek vannak a fejekben, és mondok egy harmadikat, Dávid király. A mesiásról mindig úgy beszéltek, hogy Dávid trónján fog érkezni majd valamikor az idők teljességén egy király, egy mesiás. És várták ezt a mesiást. És a mesiásban keresték Mózes vonásait, keresték Illés vonásait, keresték a mesiásban Dávid király vonásait, az államalapítót, aki idén legnagyobb volt az országunk, aki csúcsra járatta a háborúkat, és legtöbb területet szereztem nekünk, akik hódított. Ilyen mesiás kell nekünk, aki szabadít, törvényt ad, kihoz, megúv, helyreállít, aki országot alapít. Ezt keresték a mesiásban. És akkor eljött Jézus, azt mondták, hogy a zsidó vallásos vezetők, hogy hát ez nem hasonlít Mózeshez. Ez nem hasonlít Illéshez sem. Hát ez nem hasonlít Dávidhoz sem, mert ez országot se akar. Azt mondja, az én országom nem a világból való, ez földet se akar, ez a rómaiakat se akarja kipaterolni, ez nem akar semmit, amit mi várunk a mesiásban, ez nem akar mi elvárásainkat betölteni. És hadd mondjam nektek, Jézus messze kevesebb, mint amit várnak. És ez zavarja őket, irritálja őket. Egyszerű, túlságosan ember, túlságosan megközelíthető. Lásd a bűnös asszonyt, hozzáér, megmossa a lábát. Lásd a vérfolyásos asszonyt, aki megérinti. Lásd a samári asszonyt, akinek bele akar inni a korsajába, és azt mondja, asszony, adj nekem inni. Hát egy mesiás ilyet csináljon, hogy egy samári ötször elvált nőnek a korsajába beleigyon, hát ilyet nem lehet. Aztán túlságosan, már botrányosan elvegyül a bűnös emberek társaságába. Bemegy Máté búcsúpartiára, bemegy Zákeus otthonába. Hiányoznak belőle a mesiási elvárások vonásai. Úgy érzik a zsidók, hogy Jézus csodákat tesz, ördögöt üz, megnyitja a vakon született szemétet, hozza azokat a jeleket, amik a mesiásra vonatkoznak, de mégis nem olyan, mint amit várunk, amit megszoktunk, ami az Ószövetségben van. Túlságosan kevés. Olyan sokak vannak így Jézussal és Istennel, hogy megvannak a mi elvárásaink, mit kéne neki csinálni, készítünk neki határidőnaplót, megmondjuk neki, hogy hogy mint. Most a járvány idején úgy látom, hogy Isten olyan szépen felborít mindent, jól teszi, tanítgat minket, hogy ő az Isten, hogy ő is tud határidőnaplót írni, meg ő is tud olyat mondani, hogy újra tervezés, meg hogy nem úgy lesz, hogy tervezted, meg nem mindig kell annyira beprogramoznod magad. Túlságosan kevés. Aztán, tudjátok mi a furcsa? Hogy túlságosan sok nekik Jézus. Mert az Istent az Atyának nevezte. És egyenlővé tette magát az Istennel. Egyrészt azt látják, hogy nem értjük. Miért nem viselkedik úgy, mint Mózes, szabadító? Miért nem viselkedik úgy, mint Dávid államalapító, fővárost hoz létre, legyőz az ellenséget, kiűz az ellenséget, megvédi határokat. Miért nem viselkedik úgy? Miért nem viselkedik úgy, mint Illés? Jöjjön le tűz, demonstrálja az Isten dicsőségi hatalmát. Miért nem csinálja ezt? Egyrészt túl kevés nekik. Másrészt, hogy Jézus azt mondja, hogy több vagyok, mint aminek képzeltek. Én is az Atya egy vagyunk, az Atyától jöttem. Aki látott engem, látta az Atyát. Azt mondják, hogy ez botrány. Meg kell ölni. Nem tudom, értitek? Olyan sokszor vannak hamis elvárásaink Isten felé. És sokan vannak így Istennel, hogy nem Istenben csalódtál, hanem egy rossz illúzióban, képben. A zsidók csalódtak Jézusban. A vallásos vezetők csalódtak Jézusban. És nem tudták elfogadni. Mert vagy túl kevésnek tartották, vagy túl soknak. De még egyszer mondom, egyetlen módja annak, hogy a világra született 7 milliárd bűnös ember valamilyen módon az Istent eléri és találkozzon vele, az nem más, mint a testélet ige, Jézus Krisztus, aki emberé lett. aki eljött közénk. És szeretnék most szólni nektek arról, hogy nem mindenki volt így Jézussal. Azt látod, hogy a Bibliában a bűnösöknek volt egy ösztönös hite. A csiszolt vallásos emberek, akik teológiai elvárások magaslatából közelítették meg Jézust, nagyon ismerték az Ószövetséget, ismerték a törvényt, és várták, hogy valahogy annak a nyomán ábrázolódjon ki, jelenjen meg a történelem színpadán Jézus, mellé fognak. És itt történik valami nagyon furcsa dolog. Ott van a bűnösöknek az ösztönös hite, akik ösztönösen jönnek hozzá. Gyertek, nézzétek meg az igéket. A vámszedők és a bűnösök igyekeztek Jézushoz. Azért imádkoztam, amikor ide készültem, hogy Uram, adj nekünk ösztönös hitet. Gyógyíts ki bennünket a kilúgozott, steril teológiai hitünkből, ami fehéríti a tájakat. A templomaink tele vannak ilyen teológiai hitekkel, nagy csiszolt gondolatokkal, brilláns elméletekkel, és Jézus nincs sehol, az ő hatalma, az ő ereje, az ő szabadítása nincs sehol. Konganak a templomok az ürességtől, vagy elismernek az emberek, éhesen mennek haza, mert nem szól az evangélium erővel és hatalommal. Szükség van ma az ösztönös hitre, ami ott volt a bűnösökben, a vámszedők és a bűnösök igyekeztek Jézushoz. Nem azt nézték, hogy milyen volt Illés, meg Mózes, meg Dávid, nem azt mondták, hogy hát nem hasonlít egyikhez sem, hanem azt mondták, hogy nekünk kell az, amit Isten Jézusban kijelentett. Nekem szükségem van Jézusra, szükségem van arra, hogy megérintsem, hogy kérdést tegyek fel, hogy megérintsem. Amikor Jézus ezt hallotta, csodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz. Bizony, mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. Római százados mondja, hogy jöjj, és gyógyítsd meg a szolgám. És akkor Jézus elindul, azt mondja, ne gyere a házamba, mert nem vagyok rá méltó. Csak szólj egy szólt, és meggyógyul a te szolgád. A hatalom alá vettet ember vagyok, ha én kiadok egy parancsot, azt végrehajtják. Neked sokkal nagyobb hatalmad van, mint nekem. Ha te kiadod a parancsot, az én szolgám meg fog gyógyulni. És azt mondja Jézus, gyerekek, örülnék, ha a zsidók közében ilyen hittel találkoznék. Ekkora hit. Egész Izraelben nem találtam. Ilyen ösztönös, erős hites. Azt mondja, de mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről, napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában, akik pedig a mennyek országának fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A Jóisten mentsen meg minket az elméleti, teológiai, kilúgozott, kristálytiszta hittől. Attól a hittől, ami erőtelen, ami nem visz sehova, mert azt mondja, akik Isten országa fiának tartják magukat, kivetetnek a külső sötétségre, mert nem hittek Jézus Krisztusban, nem kapaszkodtak bele. Hadd kérdezzem meg, találkoztam már ilyen ösztönös hittel Jézus Krisztusról, az Isten fiával. Belevetetted már így a hitedet? Később Jézus azt mondja, Jézus erre ezt mondta nekik, bizony mondom nektek, hogy a vámszedők és a parázna nők előttetek mennek be az Isten országába, mert eljött hozzátok János igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és a parázna nők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Azt mondja Jézus, a vámszedők és a parázna nők megelőznek benneteket Isten országába. Drága gyülekezet, drága internet hallgatók, hadd mondjam nektek, az egyháznak a bűnösök ösztönös, zsigeri hitére van szüksége. Arra kizárólagos hitre, ami felismeri, hogy rajtam csak kizárólag az Isten fia segíthet senki más. Senki más. Ott van-e benned ez a hit, hogy megragad az ő jelenlétét, hogy megragad az ő közelségét, az ő zavarba ejtő közelségét. Isten nem tud mit kezdeni. Kilugozott, steril, teológia korrekt hitünk el. Nem. Nem. És gyertek, hozzak példákat nektek. A következőkben közel akarom hozzátok hozni ezt a mai tanítást, és arról szólni, hogy hogyan jelent meg Isten zavarba ejtő közelsége Jézus Krisztusban. Milyen körülmények között? Jézus közel jön hozzánk. Isten közel jön hozzánk Jézusban. Törékeny, bűn alá rekesztett emberi mi voltunkban. Mátét megszólítja, bemegy a házába. Zákeusnak azt mondja, gyere le, be akarok menni a házadba. A Samár asszonynak azt mondja, adj innom. Isten közel jön. A bűnös nő megérintheti. A házasságtörő asszony mellé oda térdel. És ír a porba. Jézus közel jön hozzánk a bűn alá rekesztett világunkba. Nagyon közel. Jézus közel jön hozzánk életünk félelmet keltő viharaiban. Mikor ez a 12 ember, akikből minimum 4-en tapasztalt halászok voltak, és azt mondja az ég, hogy elkezdtek ordítani, kétségbeesükben, félelmükben kiáltani. Mester, nem törődsz az, hogy elveszünk? Hadd mondjam neked, ha most viharban vagy, ő közel jön hozzád az életed viharaiban. Jézus Krisztus közel jön hozzánk fájdalmas kudarcainkban. Simon Péter abból tartott el a családját, hogy minden éjszaka kiment halászni. És amit eladott a piacon, abból élt a család. És egy éjszaka azt éltem meg, hogy végig dolgoztam az egész éjszakát, és nem fogtam semmit. És Jézus megkeresi ebben a fájdalmas kudarcában. Lehet, hogy így vagy itt. Jézus Krisztus közel jön hozzánk kivetettségünkben és elutat hittadságunkban. A leprás embert kiközösítették, nem mentett be a városba, és oda ment, és letérdelt, és azt mondta, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És nem azt mondta a leprás, ha akarod, megérinthetsz engem, hanem azt mondja, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Nem mert abban hinni, hogy Jézus hozzá fog érni. És az ige azt mondja, Jézus oda ment, megérintette, és azt mondta, akarom, tisztulj meg. Jézus zavarba ejtő közelség az Istennek. És teljesen megdöbben a leprás. Én nem ezt kértem. Én nem ismertem gondolni, hogy egy kivetett, egy száműzött, egy kitaszított, egy kiközösített embert ő meg fog érinteni. Megérint, és azt mondja, akarom, tisztulj meg. Ott van a vérfolyásos asszony, akit úgy szintén kiközösítettek a egyházából, a városból, a családjából. Ilyen magányban él, és haldoklik a 12 éves vérvesztességében, vashiányában. És feltesz mindent egy lapra, és azt mondja, ha csak a ruháját megérintem, meggyógyulok. És megérinti, és átéli Jézus Krisztus zavarba ejtő közelségét, az Isten zavarba ejtő közelségét Jézus Krisztusban. Jézus Krisztus közel jön hozzánk a gyászban. Lehet, hogy így vagy itt, hogy gyászolsz. Mikor meghalt a barátja Lázár, és hagyta meghalni, elment, és az ige azt mondja, hogy megrendült a lelkében, és elkezdett sírni. És közel jött Máriához és Mártához. Aztán, amikor látta Nain özvegyet, hogy utolsó reménységeként temetél a fiát, ami földön futóvá tette őt, mert az örököst is férfi ágon ment. Tehát, ha elveszítette az özvegy a fiát, akkor nem csak a fiát veszítette el, hanem azt az örökségét, amit a férje a fiára hagyott, amiből élhettek volna együtt. És akkor látta ezt a kétségbe esett gyászolasszonyt Jézus. Megállította a halálmenetet, és azt mondta, ifjú néked, mondom, kelj fel. Isten közel jön hozzánk a gyászban. Magdalai Mária, mikor gyászolja Jézust, azt mondja, Mária, Rabbuni, az Emmausi tanítványokhoz közel jön, a 11-hez. Isten közel jön hozzád a kétségeidben, a hitetlenségedben. Megjelenik csak Tamásnak, és azt mondja, Tamás, hozd ide a te ujjat, hozd ide a te kezed, tedd a kezed az oldalamba, tedd az ujjad a szegek helyére, és ne légy tovább hitetlen, légy hívő. Lehet, hogy ma hitetlenül vagy itt, kétségek közt vergődsz. Jézus Krisztus, az Isten fia szeretne közel jönni hozzád. Zavarba ejtően közel akarja hozni Istent hozzád. Az Isten fia, és azt mondja, ne légy hitetlen, légy hívő. Isten közel jön hozzánk kétségbejtő szükségeinkben. Megy le a nap, és ott van több mint 5000 ember, és nincs mit egyenek. És egész nap nem ettek. És a tanítványok megijednek. Itt lincselés lesz. Hát itt borzalom. Itt baj lesz. Mester, valamit csinálni kell. Adjatok nekik enni. Aztán megszaporítja a kenyeret. És hadd mondjam neked, közel jön hozzánk Isten a betegségeinkben. Közel jön. Aztán közel jön hozzánk embertársaink nyomorúságában. Tudjátok, az Isten nagyon megítélt, amikor készültem arra az ige hirdetésre, mert hozzám naponta kopognak be emberek. Van, amikor az ember elfárad. Megmondom őszintén, vagy félreteszem a kagylót, mert mindig jönnének, ha egyszer adsz utána. De az Isten számon kérte tőlem azt, hogy tudok-e arról, hogy ő közel akar hozzám jönni mások nyomorúságában. Az utolsó ítéletre azt mondja Jézus, akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy inod adtunk volna? Mikor láttunk jövevének, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony, mondom nektek, valányszor megtettétek ezeket akárcsak egyel is. Az én legkisebb testvéreim közül velem tettétek meg. Tudjátok, nagyon sokszor azért nem éljük át Isten zavarbejtő közelségét, mert ilyen jófésült magyar polgárokkal nőttük ki magunkat, akik nem akarunk belelátni a körülöttünk levő emberek nyomorúságába. És most nem arról van szó, hogy mennyi pénzt vagy ennivalót tudsz adni, de hogy az embert, a másikat a maga méltóságában kezeld. Hogy hív be, és azt mondta az Úr Jézus nekem, hogy figyelj, lehet, hogy nem tudsz neki pénzt adni, mert már miből, meg hova, mert szétosztatnád magadat, de, hív be, és beszélgess vele, és adj neki ennivalót, és úgy engedd el, és lásd meg benne az én testvéremet, az én legkisebb testvéremet. Hadd mondjam neked, Isten zavarbejtő módon közel jön hozzánk Jézus Krisztusban, az embertársai nyomorúságában. És akik ezzel nem akartak tudomást venni, azt mondja, Uram, mikor látunk téged éhezni, vagy szomjazni, stb., akkor így felel nekik. Bizony mondom nektek, valahányszor nem tettétek meg ezeket. Egyel a legkisebbek közül velem nem tettétek meg. Tudjátok, a ma egyházban sokszor azért nélkülözik hiába Isten dicsőségének, mert felnő ma egy gazdag, úgynevezett keresztjén, polgári társadalom ebben az országban. Azt kívánom, hogy teljenek meg az imázok, a templomok elesett és nyomorult emberekkel. Bármennyi is félelmetes ez a kívánságom, hogy megtanuljuk Jézus Krisztus zavarbejtő közelségét. Az első keresztény gyülekezet az ilyen volt. Nem szívták a fogukat, nem sóhajtoztak, nem szitták a szegényeket, nem szolgáltak feléjük. Ezért kellett a 7 diakonust kirendelni. Olvasd végig. Volt szegények konyhája, pedig nem volt baptista szeretett szolgálat. Isten közel jön hozzánk az élet terének viselésében, és átalakítja azokat. Két hete arról beszéltem, az én igám boldogító, kár azt mondja, hogy gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Lehet, hogy ma nagy tereket cipelsz. Engedd, hogy közel jön hozzád. És a végére hagytam a legfontosabbat legutolsó sorban, legutoljára, de nem legutolsó sorban. Isten közel jön hozzánk a mi bűneinkben. És elkezd mondjam nektek, hogy Isten ott jön legközelebb hozzánk, amikor egyedül szenvedünk a bűneinkkel. Amikor elmúlik a bűnnek ideig-óláig való gyönyörűsége, amikor rájövünk arra, hogy becsapott minket az ördög, amikor rájöttünk arra, hogy jó megszivatott minket a sátán, akkor egyedül hagy minket, és elkezd vádolni, és gyötörni az ördög, és akkor Jézus Krisztus közel jön hozzád. Azt olvastuk itt az igében, közel van az Úr a megtört szívekhez, és a sebzett lelkeket megsegíti. Isten ott jön legközelebb hozzánk. Amikor volt a csodálatos halfogás, a Simonnak azt mondta, hogy menj el tőlem, mert bűnös vagyok. Menj el. És Jézus nem szaladt el, azt mondta, de hogy megyek el, Simon. Most van számra legjobb terved. A java még csak hátra van az életednek. Ember halásszá teszlek, Simon. Hadd mondjam nektek, a kereszt az a hely, ahol Isten a legközelebb jön hozzánk. És itt van valami nagy ellentmondás. Hogy lehet az, hogy Jézus Krisztusban akkor jön legközelebb hozzám Isten, amikor legtávolabb van az atyától? Mert azt mondta kereszten, én Istenem, miért hagytál el engem? És hogy lehet az, hogy a Lator megérzi Isten közelségét a fiúban, akkor, mikor a fiú legtávolabb van az atyától? Hogy lehet? Hát úgy lehet, hogy azt mondja, hogy a te bűnöd az én bűnöm. A te hibád az én hibám. A te felelősségedet átveszem én. És nem bűnössé leszek, hanem bűnné. És az Isten fia Golgotai kereszten jön legközelebb hozzám, és hozzád. Félelmetes ez a közelség. Csodálatos ez a közelség. Néhány évvel ezelőtt New Yorkban voltam egy ifjúsági konferencián, és egyik délelőtt nem kellett igét hirdetni, csak kérdésekre válaszolni, és megadták előző este a kérdéseket, 15 kérdést. Hát a fél éjszakám ráment arra 15 kérdésre, és a legnehezebb kérdés az volt, mikor valaki azt kérdezte, hogy miért tudna Isten megérteni engem, hogyha meleg vagyok, hogyha ő nem volt az. Ezért volt bennem egy dac, gondoltam, hát biztos csak itt poénkodik velem, meg polgárpukkasztásból teszi fel, és azt mondta Szentlélek, mi van, ha kérdés őszinte? Mi van, ha az a fiatal tényleg bajban van? És mi van, ha tényleg őszintén kérdez? És azt mondtam, Uram, nem tudom, mit mondjak. És akkor azt mondta az Úr, hogy olvasd el a korintusi levélből az ígét. Azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Hogy az Isten fia Golgotai kereszten nem bűnössé lett, nem egy glóriás szentként vette magára bűneimet és a bűneidet, hanem ő maga bűnné lett. És mindaz a bűn, amit az 7 milliárd ember ezen a földön elkövet, ő mindazzá lett. Az Isten fia gyilkossá vált, az Isten fia képmutatóvá vált, az Isten fia farizeussá vált, önzővé, hiúvá, magzatgyilkossá, pedofillá, leszbikussá, homoszexuálissá, mindenné vált az Isten fia. És így jött hozzám és hozzád a legközelebb, hogy azzá lett, amit elkövettél. Az ige azt mondja, hogy mikor Mózes felemelt a kígyót a pusztába, akkor a zsidókat megmarták a kígyók, és az oszlopon egy kígyóra kellett nézni. Nincs benne semmi logika, de ha ránéztek, meggyógyultak. Ott kegyekedt bennük a bűnnek az órája, a halálnak az órája, az időzített bombaként. És azt mondja Jézus Nikodémosnak, figyelj Nikodémos, köszönöm. Ahogyan fölemelte Mózes a kígyót a pusztába, úgy kell az ember fiának felemeltetnie, hogy aki hisz benne, el ne vesszen. Kígyó mart meg, néz a kígyóra. És azt mondja az Isten ma neked, a bűneid martak meg halálosra, néz a bűnőre, a nagy bűnre, a nagybetűs bűnre. Néz arra, aki bűnélet érted és értem. És ott jött legközelebb hozzá. És ezt megérezte a Lator. És azt mondta, emlékezz meg rá, amikor eljössz a te országod ma. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségén kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, az ő testében lebontott az elválasztó falat, az ellenségeskedést, és miután a tételes parancsotokból álló törvényt érvénytelenítette, hogy békességét szerezve a kettőt, egy új ember teremtse önmagában, megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által. Miután megölt az ellenségeskedést önmagában, és eljött, békességet hirdetett a távoliaknak, békességet a közeleknek, mert általa van szabadultunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Halleluja! Találkoztál már a kereszt immanenciájával, a legközelebb jön hozzám is hozzád az Isten fia azzal, hogy bűnné lesz értem, helyettem, miattam, mindazzá lesz, amit elkövettem. És az a fejezem be, hogy ez a Jézus Krisztus nem csak meghalt a kereszten, értem is érted, hanem dicsőségesen feltámadt. És 40 nap múlva fölment a mennybe az Isten jobbjára. Elküldte a szent lelket. És már az egy hétre arról szeretnék szólni, hogy Isten zavarba ejtő közelség az egyházban. Készüljetek fel, akik nem jártok két csoportba, hogy nem lesz könnyű délelőtt. Isten zavarba ejtő közelség az egyházban. Erről szó, de Jánosnak megadatott az, hogy találkozzon Jézus Krisztussal, tudjátok hogy? Immanensen, nagyon közel. Ő volt az, aki odahajtott Jézus vállára fejét. Megkérdezte, hogy ki fog téged elárulni. Jézus neki elmondta. János volt a legközelebb, ő volt az egyetlen, aki a 12-ből ott volt a kereszt alatt. És látta Jézus halálát. És gyertek, nézzétek meg. Lapoztok a Jelenések könyve első részéhez, és nézzétek meg, hogyan találkozik János egyszerre a megöletett bárányjal és Júda oroszlányával. A mennybe ment és megdicsült Krisztussal, a keresztre feszített és feltámadt dicsőséges Krisztussal. Amikor megláttam, lába estem, mint egy halott. Mit látott meg János? Krisztusban Isten dicsőségét, nagyságát, hatalmát, a logoszt, a teremtő szót, a világ mindenséget fenntartó szót. Meglátta a megdicsőített fiút, akinek a nevére minden tér meghajol, menjek ki földék és föld alatt. És nézd meg, amikor megláttam, odaestem, mint egy halott. És figyeld meg, a megdicsült Krisztus mit csinál? Ugyanazt, amit a földön. Ő rám tette jobbját, és így szólt. Ne félj, én vagyok az első és az utolsó. És az élő, halott voltam, de íme élek örökkön örökké. És nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Krisztus nem arról beszél. János, ne félj, hát emlékezz, mi jó barátok voltunk. Te volt a legbizalmasabb gyerek a csapatból. Hát veled osztottam meg minden. Ne félj, János, hát te hajtottad a vállamra. Ne félj, hát itt van most is az én vállam, hajtsd ide a fejed. Ne, és azt mondja neki, János, én vagyok az élő. Halott voltam, de íme élek, és te ott voltál a halálomkor, és találkoztál a halálommal, és találkoztál a halálom gyümölcsével, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. És hadd mondjam neked, nagyon fontos, hogy találkozz a megfeszített Jézussal, mert akkor fogsz találkozni vele a mennyben is. És emlékeztet majd rá, hogy én vagyok az élő, halott volt, de íme élek. Én vagyok. Nálam van a halál és a pokol kulcsa. Hát azt kívánom, hogy bármiből jöttél, éld meg, éld át Jézus Krisztus zavarba ejtő közelségét. Amen.